Kólyomjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, énekeljük fennállva a 8. Zsoltárnak az első versszakát. Elfoglalva, dicsérjük tovább az Istent. A 47. Zsoltárnak mind az 5 versszakát énekeljük. Itt elől és oldalt még vannak szabad helyek, úgyhogy nyugodtan tessenek leülni.
Thank you.
Hajtsunk meg fejünket és fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, amint az írva található a 47. Zsoltárban.
Az éneklőmesternek a kórá fiainak zsoltára. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval, mert az Úr felséges, rettenetes, nagy király az egész földön. Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákob dicsőségét, akit szeret. Fennvonul az Isten, harson a szónál, körülzengés közt az Úr. Énekeljetek Istennek, énekeljetek, énekeljetek, királyunknak énekeljetek. Mert az egész föld királya az Isten, énekeljetek bölcsességgel. Isten uralkodik a nemzetek fölött, Isten ott ül az ő szentségének trónján. Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai, magasságos ő, igen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, mert hatalmas Isten vagy. Hálával jövünk eléd. Köszönjük, hogy megúvtál bennünket az elmúlt héten. Köszönjük, hogy minden utunkat te vezetted. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi sokszor nem figyeltünk arra, hogy mi a te akaratod. Sokszor hoztunk meg új döntéseket, hogy nem kérdeztük meg, hogy te mit gondolsz róla. Urunk, megvalljuk neked, hogy sokszor vétkeztünk ellened gondolatokban, szavakban és tettekben, és ezzel bántottunk másokat. Kérünk, hogy bocsáss meg mindezért. Kérünk azért, hogy tisztíts meg bennünket, szentelj meg bennünket. Szólj hozzánk ezen az Isten tiszteleten is, add, hogy ez a mai délelőtt hadd lehessen egy valódi Isten tisztelet. Így kérünk, hogy légy velünk a te lelkeddel, Jézus Krisztusért. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretném megkérni a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztala köré, és hallgassák meg az igét. Fogjuk meg egymás kezét. Gyertek! Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Megpróbáljuk még egyszer, kicsit hangosabban. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Nagyon jó, ügyesek vagytok. Bemutatkozom nektek, én Ferenc Lilla vagyok. Még nem biztos, hogy találkoztunk, de Lillának szólíthattok, jó?
Köszönöm.
Először is azt szeretném kérdezni tőletek, gyerkőcök, hogy szerintetek ki a főnök, ki a legerősebb az állatok között? Ki az állatoknak a királya? Az oroszlán, bizony nagyon jó. Na, szerintetek ki a főnök az iskolában? A tanítónéni, igen. Az igazgató, nem semmi, igen. Ki a főnök otthon?
Anya.
Anya, apa, jó. Mit gondoltok, hogy ki a főnök az országban?
Orbán
Viktor. Igen, a miniszterelnök úr, ugye? Jó, és az utolsó kérdés, szerintetek ki a főnök ezen az egész világon? Isten, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon ügyesek vagytok, bizony, Isten uralkodik mindenen. Ez egy jó dolog szerintetek, hogy ő uralkodik mindenen ezen a földön? Igen, ez egy nagyon jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy nekünk nem kell félnünk semmitől. Ő vigyáz ránk, és még amikor rossz dolgok történnek, akkor is tud rajtunk segíteni. És képzeljétek el, hogy mielőtt még megszülettetek volna, neki már volt egy nagyon jó terve veletek kapcsolatban, és ahogy egyre inkább nőttök fel, kezd kibontakozni az ő terve. Úgyhogy bizony nagyon jó dolog az, hogy Isten uralkodik mindenen. Mit szoktatok csinálni akkor, amikor örültök? Na, hogyan örültök?
Boldogok vagyunk.
Boldogok vagyunk, és akkor mosolygunk, amikor boldogok vagyunk? Igen. Mit csinálunk még? Mondjuk nevetünk, vagy énekelünk, vagy tapsolunk, ugye? Nagyon örülhetünk annak, hogy Isten uralkodik ezen a világon is. Ezzel az örömmel szeretnélek titeket elengedni a gyerektanításra. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ügyesek vagytok! Az igehirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretet. Isten igéjét olvasom a Kolossébeliekhez írt levélnek az első fejezetéből, a 13-tól 20-ig tartó verseket. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket a szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és rá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán, kiontott vére által. Amen. Vajon kié a hatalom? Ki uralkodik? Ez egy nagy kérdése a mai világunknak. Kinek a kezében van meghatározni dolgokat? Kinek a kezében van, milyen hatalmas embernek a kezében van olyan döntéseket hozni, amelyek befolyásolják az életünknek? Mondhatnánk, hogy annak a hatalmában vagyunk, aki dönt arról, hogy vajon megkapjuk-e a kölcsönt, hogyha anyagi gondjaink vannak. Vagy mondhatnánk, hogy annak az embernek a hatalmában vagyunk, aki dönt arról, hogy a gyermekünket felveszik-e a kiválasztott iskolába. Vagy mondhatnánk azt, hogy annak a hatalmában vagyunk, aki dönt arról, hogy a munkahelyünkön maradhatunk-e, vagy elbocsátanak. Vagy annak a hatalmában vagyunk, aki meghozza a nemzetközi döntéseket. Vagy annak a hatalmában vagyunk, aki a fegyvert fogja és robbantja a bombát. Rengeteg olyan ember van körülöttünk, akinek a döntései befolyásolják a mi életünket, akiknek hatalmukban van megváltoztatni a mi életünket. Függő viszonyban vagyunk olyan emberekkel, akiket talán nem is ismerünk, akik hatással lehetnek, akik elpusztíthatnak vagy felemelhetnek, de legalábbis befolyásolhatják a sorsunkat. A mai igehirdetésben arról lesz szó, hogy ki az, aki igazán uralkodik? Kinek a kezében van minden hatalom? A válasz egyszerű erre a kérdésre, hogyha emlékezzünk a felolvasott igeszakaszokra, mert a 47. Zsoltár és a Kolossébeliekhez írt levél is arról szól, hogy minden hatalom Isten kezében van. Három oldalát szeretném megvilágítani ennek az egyszerű állításnak. Az első úgy hangzik, hogy Isten uralkodik a földi, látható dolgokon. A második úgy hangzik, hogy Isten uralkodik a láthatatlan, lelki, szellemi dolgok felett. És a harmadik pedig arról szól, hogy Isten Úr lehet a mi személyes életünkben is, hogyha elfogadjuk. Először is kezdjük az első ponttal. Isten uralma alatt vannak a földi dolgok, a látható dolgok. Hogy rájöjjünk, hogy mennyire is így van ez, szeretnék néhány példát hozni, és elsőként a Kolosséról szeretnék mondani információkat. Kolossé a Lükosz folyó völgyében helyezkedett el, két város, Laodicea és Hierapolis mellett. A kutatók szerint ez a vidék híres volt a rengeteg földrengésről. A földrengések pusztítást okoznak, de ugyanakkor pont a földrengések következtében vált jelentőssé mindhárom város. Mert a vulkanikus talaj jó termő, juhok legelészhetnek rajta, és ezért Laodicea híressé vált a gyapjúiparáról. Ezzel függ össze egy másik üzletág is, a festékipar, mert a mézköves víz alkalmas erre, és Kolossé a festékiparáról lett híres. Hierapolis pedig fürdőhelyé vált, hiszen a vulkanikus területen a földrepedésekből forró gőz és víz jött fel, és kedvelt gyógyító hatása volt. A földrengések veszélyesek, pusztítanak, és ugyanakkor hosszú távon megláthatjuk, hogy milyen nagyszerű dolgokhoz is vezethetnek. Az Isten tervében nem minden olyan egyszerű és fekete-fehér, mint amilyennek azt mi látjuk, vagy amilyennek szeretnénk látni. Isten sokkal összetettebben gondolkodik, és hosszú távra gondolkodik. Amit az egyik percben mi csődnek és tragédiának látunk, azt ő a következő percben csodává és gyönyörű dologgá változtatja. Sok ilyen történetet ismerünk a Bibliából is, talán a személyes életünkből is. Emlékszünk például Józsefre, akit a testvérei gyűlölködve eladtak, a kútfenekére dobtak. Józsefre, aki rabszó, aki szolga lett, aki börtönbe került. Amikor ezekben a szituációkban volt, akkor valószínűleg nem hitte volna el, hogyha valaki azt mondja neki, hogy hamarosan Egyiptom második embere lesz, és a logikájával és gazdasági érzékével tömegeket fog megmenteni az éhhaláltól. Aztán egy másik példa, Pál. Ezt a levelet több másikhoz hasonlóan fogságból írta. Pál börtönben volt, nem volt szabad, és a körülmények ellenére ír egy ilyen levelet, aminek a központi gondolata az a Krisztus dicsérete és dicsőítése. Érthetetlen. Logikátlan. Pál tudja és hiszi, hogy Isten hatalmasabb, mint a körülményei. Hogy Isten hatalmasabb, mint amit ő éppen aktuálisan átél. Tudja azt, hogy vezeti őt Isten, és hogy része annak a tervnek, aminek a célja az, hogy a világon minden nép megtudja, hogy kicsoda az Isten. Pál erre a célra néz. Pál arra tekint, hogy kicsoda Krisztus, és hogy neki milyen része van az ő tervében is, nem hátrál meg, nem hagyja magát becsapni az aktuális körülményeknek, nem hagyja magát megtéveszteni, hanem Krisztuson függ a tekintete. Ez a mégis hit. Mégis, minden körülmény, minden látható dolog ellenére hiszem és bízom abban, hogy Isten csodálatos dolgokat tervezett. És belekapaszkodom ebbe a biztos tudásba, ebbe a hitbe, és ő lelkileg magaslatokon enged járni, amikor földi értelemben abszolút nem vagyunk szabadok. Szeretnék elmondani egy személyes történetet ezzel kapcsolatban. Amikor 20 éves voltam, és a noszvai ifisekkel elmentünk biciklitáborba, akkor Tokaj környékén jártunk, amikor megálltunk pihenni, és szerettünk volna fürödni egyet a bodrogba. De 5 percre rá egy mentőautó jelent meg a parton, és kiúztak egy lányt a folyóból, aki annyi idős volt, mint én, és próbálták újraéleszteni. Nem sikerült, hanem meghalt. Aztán a vezetőnk rögtön elindított minket, visszaszálltunk a biciklikre, és mentünk a szálláshelyre. És egész úton azon gondolkoztam, hogy hogyan történhetett ez. Akkor még sincs Isten kezében az élet és a halál. Hogyan történhetett ez? Akkor az én életem is bármelyik percben véget érhet. mi múlik? És amikor ezek a súlyos gondolatok gyötörtek, és kétségbe voltam esve, és bizonytalan voltam, akkor hirtelen egy mellékutcából kijött egy autó, és elütött. És neki ment a biciklimnek, az autón lett egy horpadás, a hátsó kerekemet ki kellett cserélni, de én nem estem el. Egy karcolás sem lett rajtam. Ezek után már nem kételkedtem abban, hogy kinek a kezében van az élet és a halál. Nem véletlen történnek a dolgok. Isten mindent annyira pontosan az irányítása alatt tart, még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy ez nincsen így. Még akkor is az irányítása alatt tart mindent, amikor számunkra minden logikátlan és érthetetlen. Mégis hit. Minden aktuális körülmény ellenére elhiszed azt, hogy Isten tökéletesen látja a te életedet, és tökéletesen irányítja azt. Minden szomorúságod, magányod, betegséged és szegénységed ellenére bízol-e abban, aki megteremtett, aki akarta, hogy létezz, és aki gondoskodik rólad. Ha megengeded Istennek, hogy megmutassa az erejét és a hatalmát, hogyha megengeded Istennek, hogy formálja a gondolataidat, akkor ő elvezet arra, hogy mégis minden körülmény ellenére bízni tudj benne, és békességed legyen. A felolvasott igeszakaszban azt hallottuk, hogy minden benne teremtetett, minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Mivel minden általa és ránézve teremtetett, így ő az ura mindennek. Az evangéliumokban gyakran csodálkoznak a tanítványok, hogy Jézus hatalommal és erővel űz ki ördögöket, gyógyít betegségeket, és tisztít meg embereket tisztátalan lelkektől. A Biblia beszél a láthatatlan szellemi világról. A világ körülöttünk ugyancsak beszél a láthatatlan világról, beszél az asztrológiáról, ezotériáról, jóslásról, homeopátiáról, horoszkópról. Az ember valahol vágyik arra, hogy találkozzon a titokzatos világgal, a transzcendenssel, hogy betekintést nyerjen valamilyen titokzatos dologba. A kolossi gyülekezetbe járók ugyancsak kíváncsiak voltak, és Pál ennek a levélnek a második fejezetében figyelmezteti őket, hogy ne a csillagok állásából próbálják megtalálni Istennek a vezetését, és ne a csillagok állásából próbáljanak valamit kikutatni, hanem hagyatkozzanak egyedül Krisztusra. Ezt mondja nekik, vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz tartozik. Krisztus uralkodik a földi látható dolgokon, és ő uralkodik a mennyei láthatatlan dolgok felett is. A kolossiek lehet, hogy azt gondolták talán, hogy bebiztosítják magukat, hogy még néhány trükköt bevetnek, hogy biztosak legyenek a dolgukban. Talán mi is vagyunk így időnként, hogy nem elég nekünk az, amit tudunk Istenről, vagy talán nem értjük az ő vezetését, és ezért más dolgokhoz nyúlunk. Pál figyelmeztette a gyülekezetet, hogy ne tegyék, mert veszélyes. Elég neked és elég nekem is az az ígéret, amit Krisztustól kaptunk. Az a megváltás, amit ő adott. Az a vezetés, amit ő ad napról napra az ő lelke által. Amikor az ember megtér, akkor nem csak az ismeretre és a tudásra mondja azt, hogy ez igaz, hanem akkor valahol találkozik a láthatatlan lelki dolgokkal. A Szentlélek, Isten lelke meggyőzi a mi emberi lelkünket arról, hogy ki is az igaz Isten. És ez a meggyőződés, ez a lelki pecsét biztosít bennünket arról, hogy megbocsátottak a bűneink, és biztosít minket arról, hogy Isten a gyermekévé fogadott minket. És aztán a Szentlélek vezeti az embert, támogatja, békességet ad és vigasztal. Nem múló hangulatokról és érzelmekről beszélek, hanem ennél egy sokkal mélyebb tartalomról. Ez kibeszélhetetlen. A Szentlélek úgy jelen van az ember életébe, hogy megerősíti a testvérekkel való kapcsolatot, hogy megerősíti a családtagokkal való és barátokkal való kapcsolatot. Amikor egy-egy imaközösség, egy-egy igehirdetés vagy egy-egy úrvacsora olyan lelki találkozást, olyan lelki megerősítést jelent, amiről az ember nem gondolta volna, hiszen korábban nem ismerte a láthatatlan dolgokat. Mihez hasonlíthatnám ezt az érzést, ezt a mélységet? Még a szerelem érzésétől is sokkal, de sokkal mélyebb és különlegesebb. Az Úr uralkodik a láthatatlan, szellemi, lelki dolgok felett. Ha úgy érezzük, hogy nem mi irányítjuk az indulatainkat, a szavainkat vagy a tetteinket, kérhetjük Istent, hogy vegye át az irányítást, kérhetjük Istent, hogy tisztítson meg bennünket azokból a sötétségekből, amikben esetleg járunk. És bízhatunk benne, hogy ő ezt megteszi, hiszen ő uralkodik a láthatatlan mennyei dolgok felett is. A harmadik ponthoz érkeztünk el, ami a csúcsa ennek az igehirdetésnek és a kolossébeliekhez írt levélnek is, hiszen a kutatók szokták Krisztus himnuszként is emlegetni. Ebben a levélben Pál különösen magasra emeli Krisztust. Dicsőíti őt, és világosan kimondja, hogy benne lakik az Isten egész teljessége. Ő a fej, ő a leghatalmasabb, nála nincs nagyobb, nála nincs erősebb, nála nincs hatalmasabb. Krisztus uralkodik. Őt sokszor úgy ismerjük, mint szelíd, jóságos, alázatos mestert. Ez igaz rá, de ennél sokkal többet is tudunk róla. Mert Jézus győztes, harcos, erős, és nála van a teljes hatalom. Legyőzte a halált, és legyőzte a bűnt. Diadalt aratott. Ő a király, ő uralkodik. És az egészben a legcsodálatosabb az, hogy ő nem élt vissza a tej hatalmával, hanem felvállalta azt, hogy korlátozza magát egy emberi testben, megszületett kisbabaként, felvállalta azt, hogy emberek gondoskodnak róla. Az ő hatalmassága ellenére felvállalta azt, hogy emberek döntést hoznak a feje fölött, és megverik, kigúnyolják, megfeszítik, és hogy meghal. Pedig egy szempillantás alatt mindenkit elpusztíthatott volna, és megmutathatta volna, hogy ki az Úr. De pont az a csavar a történetben, és pont az a csodálatos ebben a történetben, hogy ő nem így mutatta meg azt, hogy ki az Úr, hanem ott a kereszten megmutatta azt, hogy ő uralkodik a halál felett is. És talán ez a legnagyobb dolog, ez a legnagyobb, amitől mi is félünk. Miért van az, hogy Pál dicsvíti Jézust, és örvendezik, miközben börtönben van? Mert ő tudja, hogy mit jelent az, hogy Krisztus uralkodik minden fölött. Mert ő tudja, hogy mit jelent az ő életére nézve az, hogy Krisztus győzött. Nem hagyja magát becsapni, nem hagyja magát megtéveszteni a körülményeknek, a szavaknak vagy az embereknek, hanem biztos Krisztusban. Tudja, hogy sokkal, de sokkal nagyobb dolog Krisztushoz tartozni. Tudod-e, hogy mit jelent Krisztushoz tartozni? Tudod-e azt, hogy a te személyes életedben mit jelent az, hogy a győztes Úr a Jézus Krisztus? Változtat ez valamin? Bármin is? Változtat. Nem csak azt változtatja meg, hogy a problémák eltörpülnek, hanem megváltoztatja az egész élethez való hozzáállásunkat. Akinek az életében Krisztus az Úr, az bűnbocsánatot kapott. Akinek az életében Krisztus az Úr, az az Atya gyermeke lett. Akinek az életében Krisztus az Úr, az feltámadást kapott, már itt ezen a földön, és örök életet kapott, nem kell rettegnie a haláltól. Akinek az életében Krisztus az Úr, az kapott küldetést, kapott célokat. Kapott olyan küldetést, ami nem ér itt véget ezen a földön, hanem kihatással van az örökké valóságra. Akinek az életében Krisztus az Úr, az újra és újra kap vigasztalást, békességet, világosságot, vezetést, szeretetet, erőt, reményt, hitet. Akinek az életében Krisztus az Úr, az kapott életet. Az megkapta az igazi életet. Mindezekért van okod örülni, minden körülményben. Mindezek miatt van okod újongani, minden körülményben. Mindezek miatt van okod hálát adni, bármi is történik. És mindezek miatt van erőd tovább élni és tovább küzdeni. Van okod örvendezni, újongani, hálát adni, imádni Jézust, és gyönyörködni benne. Amikor átjár ez az öröm, amikor átjár ez a gyönyörködés, akkor az valami természetfeletti módon hatással lesz a körülötted élőkre is. És akkor valami megvalósul az Isten uralmából. Így legyen. Amen. Az ígére felelve énekeljük a 266. dicséretet, a 266. dicséretnek az első és a negyedik versszakát. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, aki uralkodsz mindenek felett, kérünk, könyörgünk azért, hogy légy Te az Úr a mi életünkben is. Légy Te az Úr a gondolatainkon, a szavaink, a tetteink felett. Atyánk, annyira csodálatos dolgokat ígérsz azoknak, akik Téged szeretnek. Kérünk, tölts be minket a Te lelkeddel. Kérünk, hogy Te vezérelj bennünket. Kérünk, hogy segíts nekünk, hogy minden körülmény ellenére és minden körülmény között tudjunk Téged magasztalni és dicsőíteni. Segíts nekünk, hogy ne hatalmasodjon el rajtunk a félelem, a kétségbeesés, a bizonytalanság, hanem ha tudjunk belekapaszkodni abba a biztos tudásba és hitbe, hogy Te vagy az Úr minden felett. Urunk, imádkozunk a gyülekezetünkért. Kérünk, hogy ezt a budafoki gyülekezetet is Te vezest, és Te légy az Úr közöttünk. Kérünk azért, hogy erősítsd meg a kapcsolatainkat, hogy a szeretet, ami minket összeköt, az hadd világítson, és hadd legyen bizonyság a körülöttünk élők számára. Atyánk, kérünk azokért a testvéreinkért, akik gyászolnak, akik szomorúak, akik betegek. Te vigasztald meg őket is, erősítsd meg őket abban az ígéretben, hogy reménységünk lehet a feltámadásra és az örök életre. Urunk, imádkozunk a hazánkért, imádkozunk a vezetőinkért, add, hogy a hatalmukkal tudjanak jól élni. Kérünk azért, hogy áld meg őket, hogy az ő életükben is Te lehess az Úr. Kérünk, hogy ebben a sokszor félelmetes is, önmagából kifordult világban tarts meg bennünket. áld meg az országokat és népeket, hogy amikor majd visszajössz, Úr Jézus, akkor hadd tudjunk egyként leborulni előtted, és imádni téged. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva, hallgassa meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, először is szeretnénk megköszönni Ferenc Lila 6 éves teológus hallgató testvérünknek a szolgálatát. Őróla röviden annyit, hogy ugye most már többször előfordult, hogy 6 évest fogadtunk a gyülekezetből, és jó tapasztalataink vannak, és az ő jelenléte is nagyon fontos, mert a gyerekek, az ifjúságnak a megtartása, fejlesztése az ő feladatköre, és ezt nagyon jól csinálja, és ezért nagyon hálás vagyok neki. Szeretettel köszöntöm a szüleit és a nagyszüleit is, akik meghallgatták most a leányukat. A mai Isten tiszteleten Olá Béla testvérünk olvasta az ígét. Az alkalmakat most nem fogom végigmondani, csak 2-3, délután 5 órakor az úgynevezett ajtónyitó Isten tisztelet van, ugye az iskola jön ilyenkor egy-egy osztállyal, és igyekszik bevonni a szülőket és ismeretségi kört. Hirdetem azt, hogy csütörtök reggel 9:30-tól a varrókör elindul most már Hatos Kata és Elvira vezetésével. Az összes többi alkalmak a megszokott rendben vannak. Ezen a héten van viszont az ökumenikus imahét, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Az evangélikusoknál kezdünk. A kijáratnál nyomtattam elegendő plakátot, hogy melyik nap, hol és ki szolgál, úgyhogy ezt majd kézbe adjuk, tehát azt sem szeretném most végigmondani. Szeretném hirdetni azt, hogy utolsó útjára kísértük ki Magyar Józsefné Zete Etelkát 96 éves korában. Ravatala felett a feltámadás evangéliumát a példabeszédek könyve 16. része alapján hirdettük. Igen szép, ékes korona a vénység, igazság útján található. Végső búcsút vettünk Gráner Tamás testvérünktől 66 éves korában. A vigasztalás igéit az 1. Korintusi levél 13. részéből vettük. A szeretet soha el nem múlik. Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. A gyülekezet imádságban hordozza a megszomorodott szíveket, és mindenkor szeretettel várjuk őket közösségünkbe. A választói névjegyzék kint van a pénztár asztalon, ezt még mindig nézzük meg, és ha hiba van, benne javítsuk ki. Még egy fontos dolog, hogy január 29-én, tehát hó utolsó vasárnapján tartjuk az úgynevezett gyászolók Isten tiszteletét. Ezt minden évben január végén szoktuk, és az előző évben érintett családoknak kiküldjük a meghívókat, természetesen a gyülekezet közösségében, ahol egyrészt megemlékezünk, másrészt pedig vigasztaljuk a megszomorodott szívűeket. És hirdetem azt, hogy a megszokott dolgaink, az adakozás továbbra is folyamatos a határon túli magyarságnak, és az 1%-ot is megemlítem, nagyon fontos, egyre fontosabb gyülekezetünk számára, és nem azért, hogy itt most elkezdjek ugye, síró görcsöt kapni, de ezek üzentek különböző helyekről, hogy az idén nem fogunk pályázaton nyerni. Azért nyilván azt jelenti, hogy azelőtt meg minden pályázatot megnyertünk, és egyszerűen az országos listán a 20-ak vagyunk, tehát vissza kell fogni magunkat, de jövőre ugye újra kezdjük. Ezért is olyan fontos az 1%, ugye? Mert most nem dúskálunk úgy, hogy na erre a táborra, arra a táborra jönnek a pénzek, tehát erre fontos a hangsúlyt fektetnék most az idén. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor a záróéneket majd Lilla bemondja.
Énekeljük a 398. dicséretet, a 398. dicséretnek mind az 5 versszakát. Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Amen.